Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, mai vendégünk pedig Prémamoly Dász, azaz polgári nevén Német Péter, aki Krisna völgy oktatási igazgatója. Góranga!
Góranga! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Mai témánk egy számunkra aktualitás, mivel a gurukula, tehát a helyi általános iskolának a tanulói, a tanárai kísérletében természetesen idén 2015-ben Indiában jártak, és meglátogatták a Gaudiya Vaishnavizmus, azaz a Krishna tudat három legfontosabb szent helyét, Vrindávant, Jagannath Purit és Mayapurt. És Prémamoly Prabhut most arról kérdezem, hogy a gurukulásoknak ez az utazása, ennek mi a háttere? Tehát ez a gurukula, ez mennyiben olyan, mint egy átlagos általános iskola, és miben más?
Uh-huh. Ugye amiatt, hogy egy hivatalos intézmény vagyunk, tehát hogy mi is követjük a Nemzeti Alaptantervnek az előírásait, akkreditált általános iskola vagyunk, akkor minden, ami az alaptanterv meghatároz, azt mi is követjük, tanítjuk, de azon túl nyilván, mint egy egyházi iskola, vannak specifikus dolgaink, és akkor tanítjuk a szanszkrit nyelvet, vagy többek között vannak olyan önfenntartáshoz, környezetvédelemhez, környezettudatossághoz kapcsolatos tantárgyaink is, mivel egy biofarmon élünk, amik szintén kötődnek a kultúránkhoz, védikus kultúrához. És ha már így kérdeztél erről az indiai zarándoklatról, hát van egy olyan tantárgyunk, hogy szent helyek óra, és Krisna völgynek a különböző ilyen szent helyeit, amik kapcsolódnak az indiai eredeti helyszínekhez. Ezeket szoktuk végig látogatni hétről hétre a gyerekekkel, és most egy olyan szent helyek óránk volt, ami egy kicsit nagyobb léptékű, ez egy 3,5 hetes szent helyek óra volt, ami egy különleges ajándék, és nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki ehhez hozzásegített bennünket, és így volt az alkalmunk körbejárni az általad is említett különleges helyszíneket.
Értem. Kicsit világítsuk meg a hallgatók számára, hogy ez a három szent hely, ez ennek mitől szentek ezek a helyek, mi a sajátosságuk, tehát hogy miért olyan különlegesek ezek a szent helyek?
Ugye egy hely attól szent, hogy vagy maga az Úr, vagy az Úrnak kiemelkedő társai bemutatnak ott különböző lelki tetteket. Ezeken a helyeken, ahol jártunk, itt mindegyik helyen Krisnának valamelyik megnyilvánulása, inkarnációja megjelenik, bemutat nagyon-nagyon csodálatos kefteléseket, és nagyon sok olyan híve, olyan baktája az Úrnak is részt vesz ezekben, vagy későbbiekben ellátogat ide, és ott él, és a lelki gyakorlatait végzi, ami segíti, hogy ezek a helyek nem csak egy hétköznapi anyagi helyszínek, hanem itt a lelki energia nagyon koncentráltan jelen van.
Értem. Hát akkor vegyük sorra, hogy ezen a három szent helyen milyen formában jelent meg az Úr, vagy milyen képviselő jelent meg, mert ez azt hiszem, hogy érdekelheti a hallgatókat.
Igen. Az első hely, ahova elmentünk, az Kalkuta közelébe van, Sridhar Mayapur, ahol 500 évvel ezelőtt Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krisnának az a megjelenése, aki a jelenlegi korszaknak, ennek a Kali Yugának az avatárja, vagy inkarnációja, és ő az a személy, aki az Isten szeretetnek a tanítását, azt kiterjeszti, és mindenkinek osztja, függetlenül, hogy milyen helyzetből jön az illető. És Chaitanya Mahaprabhu, mint a kegy inkarnációja, vagy a kegynek a megtestesülése, ő a Hare Krishna mantra közös éneklését adja át, és ott Mayapurban nagyon különleges élmény volt, ahogy láthattuk, az ISKCON központunkban hatalmas nagy oltárt, amin Chaitanya Mahaprabhu és az ő társai találhatók, ugye pár évvel ezelőtt lett ez a pancsatatva oltár beavatva, és ott épül most egy óriási nagy templom, ami egyben egy védikus planetárium, lenyűgöző, sok ezer főt befogadni képes méreteivel, és azt hiszem, hogy értettük, hogy miért mondja Srila Prabhupád, hogy ez a Krishna tudatnak a lelki fővárosa. Aztán elmentünk azokra a helyszínekre is, ahol Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelent, Yogapit, vagy ahol az ő társaival voltak nagyon-nagyon különleges keftelések, és akkor így tudtuk Mayapurnak a főbb szent helyeit bejárni.
A hallgató kedvéért én elmondanám, hogy Srila Prabhupád az az indiai lelki tanítómester, aki a Krishna tudatot, ezt az ősi vallást és egyben filozófiát nyugatra elhozta. És ugye Mayapur azért egy nagyon különleges, ahogyan elmondtad, mert ugye itt jelent meg a kegy, igazán a kegy inkarnációja, az Úr Chaitanya Mahaprabhu. De egy kicsit magyarázzuk el, hogy mi is ez, hogy inkarnáció, hogy ilyenkor ő, legalábbis ez az inkarnáció egy emberi formában jelenik meg?
Hát a forma az emberi, de nem anyagi. Tehát, hogy ugye ezt egy kicsit, hogyha körbejárjuk, akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu, ő az Úr személyesen megnyilvánul, és az ő teste az kívülről ugye ugyanúgy, mint egy emberi test, gyönyörű alakja van, de nem egy húsvértest, tehát hogy nem anyagi energia építi fel, hanem az Úrnak a teste lelki. És ezért, ugye amikor kérdezik sokszor, hogy hát Krisnának miért kék a teste, az Úr Rámacsandrának miért zöld színű, Chaitanya Mahaprabhunak miért aranyszínű a teste, mert ő neki ez is bizonyítja, hogy az Úrnak a teste az nem egy olyan test, mint a miénk. Hanem az övé, az képes változtatni akár a színét, a hangulata alapján. Teljesen más törvényszerűségek igazak a lelki energiában, mint az anyagi energiában. Az anyagi energia mindig korlátozottabb, mindig kötöttebb, míg a lelki energia az ennél sokkal színesebb, változatosabb.
Igen. Azt hiszem, még érdemes hozzátenni, hogy az anyagi energia megnyilvánulásai átmenetiek. Talán ez egy fontos különbség, és talán érdemes a hallgatóknak azt is megemlíteni, hogy egy átlag indiai, tehát egy hindú, aki esetleg nem is pont biztosan azt a vonalat követi, mint mi, de azt hiszem, hogy a hinduizmusban közös, hogy a hívők felismerik, hogy ez az élet, ez nem egy egyetlen élet, és ugye az életünkben elkövetett tettek és a vágyaink eredményeképpen kapunk majd egy másik testet, ha ez a testünk elpusztul, és így tovább, de hogy ez nem egy jó dolog, és hogy az igazi boldogságot nem ebben az anyagi világban tapasztalhatjuk meg, hanem a lelki világban, és ezért valamilyen módon ebből a körforgásból egy hindu törekszik kitörni. Mi a specialitás akkor a hinduizmuson belül a Gaudiya Vaishnavizmusnak? Tehát, hogy milyen módon, meg azt hiszem, hogy itt a Mayapurhoz kapcsolatban ezt is el lehetne mondani, hogy milyen módon próbál egy Gaudiya Vaishnava ebből a születés, halál, öregség, betegség körforgásból kitörni?
Sri Chaitanya Mahaprabhunak, aki mai kor önmegvalósítási folyamatát 500 éve elkezdte Indián belül elterjeszteni, és aztán Srila Prabhupada az, aki az egész világon elterjesztette. Ez a Hare Krishna mantrának az éneklése, közös éneklése. És pont amikor ott voltunk, akkor volt egy nagy fesztivál sorozat, aminek hát a része volt ez a Kirtan, ugye ez a Kirtan Mela nevű fesztiválok voltak, ahol sok ezer hívő énekli együtt Chaitanya Mahaprabhu előtt, az ő oltárja előtt Hare Krishna mantrát.
És mondjuk el!
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Rama, Hare Hare.
Ugye, amikor sok ezer lelkes hívő énekli, és nagy-nagy átszellemüléssel és szívből, akkor még erőteljesebb. Ezért Chaitanya Mahaprabhu tanítja, hogy minél többen éneklik, szamkirtan, hogy együtt éneklik, annál nagyobb az ereje. És ezt meg lehetett ott tapasztalni, hogy milyen felemelő. És amikor nagyon fejlett bakták, akik nagyon nagy lelki tisztasággal éneklik, az még emeli ennek az erejét. És nagyon-nagyon csodálatos volt. De bármelyik templomi program, amire hajnalba, vagy napközben, vagy este lementünk, ott mindig több ezer hívő volt. Aminek egy nagy ereje van. És aztán a gyerekek is, mikor ezt látták, hogy ilyen óriási templomunk van, és a világ összes tájáról ott voltak Krishna hívők, és ilyen nagy szám van, és ilyen erőteljes hatása volt. Ez nekik is nagyon komolyan átformálta a világképüket, illetve arról a lelki mozgalomról a képüket, amikbe ők idáig felnőttek.
Értem. Tehát ugye itt Krishna völgyben vagyunk, ez egy gyönyörű szép hely, remélem, hogy a hallgatók közül is sokan jártak már itt, de ez mégiscsak végül is egy dunántúli, somogyi kis falunak az egyik területe. Tehát tulajdonképpen valaki itt megszületik, és felcseperedik, és iskolába jár, akkor nem biztos, hogy napi szinten érzékeli, hogy ez egy világmozgalom. Igaz?
Igen. Igen. Hát ők mondjuk lehet, hogy Magyarország területén belül mozogtak, és megismerték az itteni Krishna tudatú mozgalomnak a híveit és az eredményeit, de egy ilyen dimenzió váltás, ez nagyon-nagyon komolyan átértékelte a képüket a mozgalmunkról.
Igen, kicsit meséljünk Mayapurról. Tehát tulajdonképpen ugye ez az ISKCON-nak a nemzetközi központja, igaz? És hát mi ez? Ez egy város, vagy tulajdonképpen mi ez a Mayapur igazán?
Ugye Srila Prabhupád, amikor itt Sridhar Mayapurban sikerült elindítani egy templom komplexumnak az alapját, akkor ő egy olyan képet vetített a követői elé, hogy ez itt a lelki fővárosa lesz a mi mozgalmunknak. És ennek a kiépülései most úgy tűnik, hogy egyre nagyobb lépteket vesznek, aminek hát egyik komoly mérföldköve a védikus planetárium épülése, ami jelenleg is zajlik, nagyon, nagyon lenyűgöző méretű épület, és ennek a fejlesztésnek a lényege, hogy minél több hívőnek adni azt a lehetőséget, hogy eljöjjön a Szent Földre, feltöltődjön, és aztán utána hazamenet pedig tovább tudja adni a többieknek azt a lelki élményt, azt a lelki energiát, ami nagyon inspiráló, és ami azt hiszem, hogy a gyerekeknek is egy életre szóló élményt jelentett. És nagyon-nagyon sok más haszna is volt, nem csak az, hogy ők megismertek szent helyeket, hanem ugye, ahogy említettem, átértékelődött a mozgalmunkról való képük.
Hanem a saját helyzetükről való képük is, gondolom.
Igen, szóval ők részt vettek egy zarándoklaton, ahol egy hónapon keresztül akkor nem a kémia, fizika, biológia volt, hanem Krisna tudat, vagy Isten volt a gondolatuknak a fő központjába. Tehát egy nagyon-nagyon komoly lelki tisztuláson mentek át, és ennek látható nyomai is voltak a gyerekeken. Aztán amellett ők egy kicsit önállósodtak, ugye távolabb voltak a szüleiktől, önállóan gondoskodtak a mosásukról, stb. Szóval voltak dolgok, amik fejlesztették őket, nem csak lelki, hanem általános értelemben is.
Egy kis földhöz ragadt kérdés, ami megfogalmazódott bennem. Neki kiesett egy hónap a tanévükből. Ez azt jelenti, hogy a vakációjukat egy kicsit meg kell kurtítani?
Nem, eleve már úgy készültünk, tavaly szeptembertől kezdődően erre a tanévre, hogy tudtuk, hogy lesz ez a csodálatos zarándoklat, és eleve már a tananyagot úgy sűrítettük, hogy az idei évbe minden beleférjen, és önekén a vakációból elcsípni.
Igen, ami amúgy is elég rövidít Krisna völgyben, azért azt mondjuk el, hogy itt tulajdonképpen az iskola, ahol a gyerekek az én megtapasztalásom szerint imádnak járni, mert nagyon érdekes és leköti őket, hogy az iskola azt tulajdonképpen nyáron is lefoglalja őket, hát, igaz más természetű dolgokban.
Ugye ilyen napközis tábor jelleggel működik a nyári időszakban is az intézmény, tehát van lehetőség akkor játékos, kötetlenebb formában, de hát ez létezik ez a forma.
Máshol is, persze, csak mondjuk én még máshol nem találkoztam azzal, amivel itt, hogy a gyerekek ennyire szerették volna ezt. Tehát, hogy igen, azért eléggé. Hát, de itt tudjuk, itt a Krisna tudatban minden másképp van. Nos, hát most ennyit Mayapurról, bár még nagyon-nagyon sokat lehetne róla kérdezni és megbeszélni is, de hova mentetek Mayapur után? És hogyan? Milyen eszközzel?
Igen. És hát Mayapurtól délre helyezkedik el Jagannath Puri. Azért, hogy egy kicsit rövidítsünk az időn, akkor repülővel mentünk át Bhuvaneshwarba, és onnan Puriba. Jagannath Puri ugye, hát leginkább arról híres, hogy az egyik legnagyobb létszámú vallási fesztiválnak a helyszíne, ez a Szekér Fesztivál.
Ez Magyarországon is van, igaz? Csak nem azonos nagyságrendű részvevő számban, ugye?
Hát ott sok millió ember vesz részt, és több napon keresztül, vagy inkább több héten keresztül zajlik. Srila Prabhupád volt ugye, aki elterjesztette a világon a Szekér Fesztiválokat, és hogy Magyarországon akkor minden évben nyáron van egy nap, amikor ebbe szerencsésen a magyarok is bekapcsolódhatnak.
Értem. És milyen, de mondjuk ez a Szekér Fesztivál, ez egy kéthetes valami évente. Mi van itt egyébként?
Jagannath Puri egy nagyon különleges város, aminek a birtokosa, vagy a vezetője az a legfelsőbb úr, az úr Jagannath.
Ő a polgármester?
Hát Puri királya fölött helyezkedik el, és a városnak a tulajdonosa, tehát a templom, az nem egy intézménynek a tulajdonába áll, hanem személyesen Jagannathnak a tulajdon, a polgári értelemben is.
Aha, értem. Na most Jagannath, ezt mondjuk ki a hallgató kedvéért, hogy Jagannath az Úr Krisnának, tehát Istennek egy bizonyos extatikus formája, igaz? Hogy néz ki?
Ugye azt jelenti, hogy Jagannath, hogy az univerzum ura, és Krishna, amikor nagyon különleges lelki extázist tapasztal, akkor ennek az extázisnak vannak jellemzői, hát mindenki, amikor örül, akkor igen, megváltoztatja az ember vonásait, a viselkedését, az érzelmeit. De most az anyagi test nem tud olyan mértékben változni, mint a lelki test. Szóval amikor Krishna nyilvánítja ezt a nagy extázisát, amikor a hívei a szeretetükkel haza akarják vinni, akkor az ő extázisában kiteljesedik a teste, és egy ilyen hatalmasabb formát vesz fel. Hát sokan látták itt Magyarországon is az Úr Jagannáthot, nehéz így leírni.
Hát ilyen nagy szemei vannak, igaz? Igen. De a végtagjai azok vagy eltűnnek, vagy ilyen nagyon ilyen rövidek lesznek, igaz? És az egész, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen nagy szempárként.
Hát nehéz a lelki extatikus formáját az Úrnak megnyilvánítani, de azt lehet, azt hiszem, a legegyszerűbben mondani, hogy egy más forma, mint amit úgy megszoktunk az emberi alak kapcsán, és akkor egy kicsit átalakulnak az arányok ebbe az esetbe. Az Úr Jagannáthnak ez az extázisa, ez nagyon, nagyon ugye átjön a városnak a lakóin. Például, amikor körbe mentünk a Jagannath templom körül egyik délután, és már úgy kezdett úgy alkonyodni, és akkor mondtam a vezetőnknek, hogy hát gyorsabban kéne mennünk, mert nem sokára ránk esteledik, és veszélyes lehet. Akkor mondta, hogy ne aggódjunk, mert itt a közbiztonság az teljesen más, mint akár Indiában máshol, vagy a világon máshol. És én meg is lepődtem, mondta, hogy itt nem fog semmilyen bántódásunk esni. És aztán felidéztem egy korábbi élményemet 1996-ból is, amikor hasonló bizonyíték volt arra, hogy ezek az emberek, ezek nagyon szigorúan követik az isteni törvényeket, és nagyon, nagyon komolyan hangsúlyt fektetnek arra, hogy még annak ellenére, hogy egy nagyon komoly nagyváros Puri, hogy a lelki törvények uralkodjanak, és ne tudjon az anyagi energia beférkőzni. Aztán természetes nem jelenti azt, hogy mindenki, aki ott lakik, egy szent, de nagyon sok esetben lehetett azért látni, hogy nagyon komoly lelki gyakorlók vannak, és nagyon szigorúan próbálják a hagyományaikat követni. Sajnos aztán persze egy tengerparti város, ahova rengetegen jönnek üdülni, de még mindig érezhető a helynek egy nagyon-nagyon erős lelki atmoszférája is.
Értem. Na most mielőtt még a puribeli kalandjaitokról érdeklődnék, hallgassunk egy kis zenét, és most a gurukulások zenei produkciát fogjuk hallgatni.
Jai Radha Madhava.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgár nevemen Mérő Mátyás, és Prémamai Prabhuval beszélgettünk a gurukulások, tehát a Krisna-völgyi általános iskolások 2015-ös zarándok útjáról. Éppen Purinál tartottunk, ami egy nagyon különleges hely, mert egyszerre egy szent hely is, és tulajdonképpen egy vannak részei, amelyek ilyen világes üdülőhelyek, tehát alapvetően mégiscsak meghatározó ott ez a szent hely hangulat, ez a transzcendentális hangulat, és itt érdekelne, hogy a gyerekeknek milyen kalandjaik voltak ezen az érdekes helyen.
Nagyon sok gyönyörű helyre látogattunk, például Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz kötődik ezek közül számos helyszín. Ő az életének a második szakaszát Puriba töltötte, és az ő társaival nagyon-nagyon mély lelki extázisba merült. És volt az a lehetőségünk, az a szerencsénk ellátogatni arra a helyre, amit úgy hívnak, hogy Gambhira, ahol Chaitanya Mahaprabhu az utolsó éveibe az Isten szeretetnek a legmagasabb fokait mutatta be. És ezek a helyek nagyon sok csodálatos keftelésnek adnak helyet, amire tudtunk ott emlékezni, és minden egyes helyre, ahova mentünk, az adott keftelésnek megfelelően mindig imádkoztunk, hogy hadd kaphassuk meg annak a helynek az áldását. Visszautalnék még Mayapurra egy helyütt, amikor Chaitanya Mahaprabhu találkozik Chand Kazi, valaki egy muszlim vezető, és Chand Kazi ugye meg akarta állítani a szent nevek éneklését. És azon a helyen ott van két fa Mayapurban, az egyik egy Champaka fa, a másik egy Nim fa, amik jelképezik Chaitanya Mahaprabhut és Chand Kazit. És azon a helyen ők megfogadták, hogy ez a két vallás, ez mindig fogja tiszteletbe tartani a másikat. És ezen a helyen mind a mai napig békében élnek együtt muszlimok és hinduk. Szóval azon a helyen például azért imádkoztunk, hogy bárcsak ne legyen sehol a világon nézeteltérés vallások között. És amikor mentünk más-más helyekre, akkor mindig igyekeztünk nem csak a magunk jóléte érdekében imádkozni. És ez nagyon, nagyon csodálatos élmény volt mindannyiunknak, hogy tudtunk az Úrhoz folyamodni másokért, mások jóléte érdekében. Nem csak a magunk örömére mentünk, és akkor mi az, amit mi tudunk kapni egy ilyen zarándoklatból, hanem hogy tudunk adni másoknak.
Uh-huh. Hallottunk egy-két ilyen keftelést, amire utaltál az Úr Chaitanyának ilyen különleges keftelése, vagy kik voltak ezek a társak, akikkel ő ott bemutatta ezeket?
A Chaitanya Mahaprabhu, ő a legfelsőbb úr maga, és amikor Gambhirába az Isten szeretet extázisában elmerült, akkor volt olyan, amikor ő habár ez egy kis pici szoba, még majdnem kisebb, mint amivel itt most vagyunk, akkor átment az anyagi energia alkott a falakon, és csak kiment az zárt szobából, és az extázisában elmerült a tengerben, amiből aztán egy halász menekítette ki, és akkor azt a tengert mind a mai napig szentként tisztelik, mi is elmentünk oda, és a gyerekek persze lelkesen akkor a szent tengerbe is megfürödtek. Első nap is, mikor mentünk, akkor ugye oda mentünk a tengerhez, ajánlottunk hódolatot, és három cseppet szórtunk először a fejünkre, ez a tisztelet kifejeződése. Aztán ugye a gyerekek akkor bementek először csak bokáig, amikor már térdig vizesek voltak, akkor bementek térdig, akkor úgy lettek derékig vizesek, és habár nem volt tervezve délután egy fürdés, de akkor így félig akkor sikerült nekik azt is megvalósítani. Élvezték ugye ezeket a helyeket, tehát így a, mivel gyerekek, nyilván a lelki...
Nem egy veszélytelen az az óceán. Én is megfürödtem benne, és hihetetlen ereje van. Szóval a hullámok itt szemre akkorák, mint a Balatonon, de ellenállatlan ereje van, hihetetlenül, szóval veszélyes. Tehát gondolom, hogy senkinek semmi baja nem lehet, így utólag elmondhatjuk, tehát jól vigyáztatok a gyerekekre, de azért ez nem szabad alábecsülni.
Igen. Hát vigyáztunk rájuk ugye már Majapurban, ott is a Ganges erőteljes sodrását, ugye azt figyelembe kell venni, és akkor a part mentén volt egy rész, ahol ott biztonságosan tudtunk fürdeni, de nyilván kellett vigyázni a sokféle dologra, az indiai közlekedés, a tehenek, akik jönnek-mennek ott az utcán, és akkor a majmok, és sokféle más. Szóval, de fölkészültünk, egy több hetes fölkészítési időszak volt, amikor tudatosítottuk bennük, hogy mik azok a dolgok, amikre kell vigyázni, és természetesen a kísérő tanárok is felelősség teljesen segítették őket arra, hogy tényleg szerencsésen és zökkenőmentesen tudjon ez a lelki út kiteljesedni.
Igen, most akkor említetted ezt a kedvelést, viszont annyi minden kedvelés van. Valamit hadd halljunk akkor az Úrnak és Haridász Thakurnak a kapcsolatáról. Ki volt ez a Haridász Thakur? Most csak bedobtam ezt a nevet, a hallgatók kedvéért elmondanám, hogy egy nagyon fontos személyiség számunkra.
Igen, Haridász Thakur, ő egy muszlim családban született, és az Úr Chaitanya Mahaprabhunak egyik kiemelkedő társa, aki a Hare Krishna mantra éneklését, azt a legfontosabb gyakorlatként mutatta be. Naponta 192 kör Hare Krishna mantrát énekelt.
Tegyük hozzá, hogy mi nekünk a minimum az 16 kör, aki avatott.
Ugye 192x108, ami egy nagyon jelentős meditáció minden nap. És Haridász Thakur, ő az egyik legemelkedettebb híveként tisztelték már akkor az ő életébe. Habár ugye az akkori merev kasztrendszer szerint ő hinduként lett volna megbélyegezve. De Chaitanya Mahaprabhu akkor átlépve ezeken az anyagi megítéléseken, akkor őt Náma Ácsárja címmel adományozta. És Haridász Thakur közel Gambirához, egy kis sétára onnan, egy Szida Bakul fa alatt énekelte ezt a sok-sok Hare Krishna mantráját minden nap, és Chaitanya Mahaprabhu rendszeresen jött őt látogatni.
Aztán amikor ezt a fát?
Az ott volt ez a fa. Amikor Chaitanya Mahaprabhu egyik nap jött, akkor Haridász Thakur már készült elhagyni ezt a világot, és panaszkodott Chaitanya Mahaprabhunak, hogy nem akarom megvárni azt, amikor te elmész. Nem szeretném azt megélni, amikor itt hagysz bennünket, és akkor látva ezt, akkor az Úr engedte, hogy Haridász Thakur elmehessen ő előtte. És másnap...
Magyarul, hogy meghallhassa.
Igen, itt hagyhassa ezt az anyagi világot. És másnap, amikor jött Chaitanya Mahaprabhu újra látogatni kedves baktáját, hívét, akkor Haridász Thakurnak az utolsó lélegzetét azt az Úrra függesztve tehette meg. És egy nagyon-nagyon extatikus eltávozásban volt része. Sri Chaitanya Mahaprabhu személyesen mosta meg Haridász Thakurnak a testét az óceánba, személyesen végezte az ő temetését, vagy szamádi ceremóniáját ott a tengerparton, ott jártunk is ezen a csodálatos helyen.
A síremléket megnéztétek.
És aztán Chaitanya Mahaprabhu a temetés után ugye személyesen koldult Jagannáthtól lelki ételt, felajánlott lelki ételt, azt szétosztotta a bakták között, ami mutatja, hogy mi a kapcsolat az Úr és a baktája között. Szóval, hogy Isten, ő nem egy parancsoló, hanem ő ugyanúgy szolgálja az ő hívét, mint ahogy a híve szolgálja őt. Egy nagyon-nagyon szeretetteljes, baráti, vagy más viszony van az Úr és a hívei között.
Értem. Hát a Haridász Thakur egyébként egy nagyon-nagyon szép példa nekünk. Ugye sokan tapasztaljuk azt, hogy a Indiában járunk, ugye ilyen európai, kaukázusi, hogy mondják politikailag helyes módon a kaukázusi típusú emberek, hinduként viselkedünk, hindu vallásnak a külső jegyeit felvesszük és gyakoroljuk. Sokszor találkozunk olyan furcsálkodó tekintetekkel a született hinduk részéről, ugye, hogy hát mi tulajdonképpen nem vagyunk odavalók, mert mi nem születtünk hindunak Indiában. És ez a példa, hogy tulajdonképpen ez a hit és ez a folyamat, ez nem korlátozódik az Indiában, hindu családban születettekre, erre egy nagyon szép példa, Haridász Thakurnak a példája, aki ugye mint muszlimát gyakorlatilag egy érinthetetlennek számított egy hindu szempontjából, és az Úr Chaitanya Mahaprabhu mégis úgy tekintette, mint a legkedvesebb hívét, baktáját. Erről a fáról én hallottam, ugye, amely alatt ő dzsapázott, mondta a szent nevet, erről a Siddha Bakula fáról hallottam én egy történetet, nem tudom, hogy hát mennyire hiteles, de nekem hát az egyik vezető elmondta nekünk, hogy ez egy csodálatos módon kinőtt fa, mert Haridász Thakur ott a tűző napon, ugye hát szünet nélkül, ugye 192 kör, tulajdonképpen nem is tudom felfogni, hogy fért ez bele neki 24 órába, de hát ugye különleges személy neki sikerült. De hogy hát, tehát hogy is mondjam, télen-nyáron, vagy lehet, hát szóval minden évszakban, és a tűző napon ottan mondta a szent nevet, és hát ezt így megsajnálta őt az Úr Chaitanya Mahaprabhu, és leszúrt egy olyan fadarabot, ami tulajdonképpen az Úr Jagannáth templomában az Úr Jagannáth fogpiszkálónak használt. Tehát ugye minden ételajánlás után ugye az Úr Jagannáthnak megtisztítják a fogait, kvázi, és egy ilyen fadarabot, hát még ma is Indiában nagyon sokan nimfának a elrágcsált rostjaival tisztítják a fogukat, és egy ilyen fogpiszkálót, egy ilyen leszúrt az Úr Chaitanya Mahaprabhu, tehát maga Isten, leszúrt oda a földbe, amiből csodálatos módon kinőtt egy egész fa.
Ez egy bakulafa.
Igen.
És ami a különleges, hogy ennek a bakulafának a leszármazottja az itt van Krisna völgybe. Tehát, hogy ha valaki szeretné ezt megcsodálni, vagy pedig megkapni a lelki áldását, akkor elég eljönni ide.
Igen, nem kell Púriig szaladni, bár tulajdonképpen valaki megteheti, azért nyugodt szívvel ajánlhatjuk neki, hogy menjen el Púriba is, de talán előtanulmányként.
Egy másik nagyon különleges itteni Jagannath Puri környéki helyről szeretnék még említést tenni, ahol jártunk. Ez Alalanath nevű szent hely, ahol Chaitanya Mahaprabhu a extázisában egyszer a földre rogyott teljes testével, és azon a helyen a kőbe beleolvadt az Úrnak a testi lenyomata. És nagyon jól látható a fej, a vállak, a mellkas, a csípő és más részek, ami nyilván megint egy ilyen csoda, ugye, azoknak, akik a lelki energiában járatlanabbak, hogy lehet, hogy egy kő megolvad. Ugye, hogy lehet, hogy egy fogvályóból egy fa nő ki, és hogy lehet, hogy egy kő megolvad.
Yeah.
Mivel az Úr irányítja az anyagi energiát, ezért tud máshogy is működni, nem csak azon a módon, ahogyan az anyagi módon mi megszoktuk.
Köszönöm szépen. Hát mielőtt áttérnénk a vrindávani kedvelésekre, hallgassunk ismét egy kis zenét, ismét a gurukulásokat halljuk. Indiai Védikus Kultúra magazinja, mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és vendégünk Prémamoly Prabhu, a Krisna völgyi oktatási igazgató, akivel arról beszélgettünk, hogy milyen kalandjaik voltak a gurukulásoknak, azaz a Krisna völgyi általános iskola diákjainak az idei szarándok útjukon Indiában. A következő állomás, és egyben utolsó állomás ebben a zarándok útban az Vrindában volt, ami egy nagyon-nagyon különleges hely, mert itt jelent meg 5000 évvel ezelőtt az Úr Krisna személyesen, és itt mutatta be gyerekkori kedvteléseit. Merrefele jártatok Vrindávanon belül, illetve hát Vrajan belül, ami ugye a szélesebb neve ennek a környéknek?
Igen, az út utolsó 5 napját töltöttük itt, és hát korlátozott volt, hogy mely helyekre tudunk eljutni, hiszen számtalan nagyon szép keftelés helyszín van itt. De az egyik legkiemelkedőbb az a Govardhan hegy. Ugye röviden összefoglalnám, ez is egy gyönyörű és egy nagyon különleges keftelése az Úr Krisnának, ugyanis ő akkor gyerekkorában 7 évesen felemelt egy óriási hegyet. Ugye, az, hogy egy hegyet felemeljen egy gyerek, ez lehetetlen, nyilvánvaló lehetetlen. És ez mutatja, hogy ki Isten. Tehát, hogy...
Igen, de azért tegyük hozzá, hogy a helybeliek, akik itt nagyon-nagyon szerették, és nagyon sok csodálatos kedvelését látták, tulajdonképpen meg, szóval, mintha meg se lepődtek volna rajta, csak aggódtak azért, hogy jaj, bírja el.
Ugye ezt a, hogy miért kellett felemelni ezt a hegyet, röviden a történetbe, hogy belekapcsolódjunk. Indra, aki az elsőért felelős félisten, nem kapta meg úgymond a megfelelő imádatát, és egy komoly környezeti katasztrófát zúdított, hatalmas esőzést zúdított Vrindávanára, és Krisna gondolta, hogy akkor megleckészteti a büszke félistent, Indrát, és felemelte a Govardhan hegyet, és egy esernyőként használva menedéket adott a hegy alá bebújó barátainak, szüleinek, társainak, és 7 napon keresztül a bal kis ujján tartotta, ami ugye mutatja, hogy ő neki ez egy semmiség volt. A Indra aztán megértette, hogy hatalmas hibát követett el, és akkor a Govinda Kunda, a Govinda tó vizével fürdette meg Krisnát, ami a tiszteletnek is egyik felajánlási módja. Ugye jártunk ezen a helyen is, és akkor hódolatunkat ajánlottunk az Úr Krisnának, és imádkoztunk, hogy hogy szabaduljunk meg mi is a büszkeségtől, ami egy rossz tulajdonság, ami akadály a lelki életben. Aztán mentünk körbe a Govardhan-hegy körül, hiszen a Govardhan-hegy nem különbözik Krisnától. És egy 22 kilométeres nagy zarándoklatot tettünk meg, és Krisnának ezt a hatalmas formáját azáltal, hogy körbejártuk, a tiszteletünket nyilvánítottuk ki. Ugye a gyerekeknek azért ez egy komoly próbatétel volt, habár előtte is félnapos kisebb zarándoklatokon részt vettünk, de ez egy egész napot felölelő, nagyon-nagyon sok csodálatos helyszín volt, és időnként megálltunk, és meséltünk, stb. De azért egy 8 órát kitöltött ez a zarándoklat, és nagyon sok csodálatos helyszínen mentünk végig, ami kapcsolódnak egyébként a Govardhan egy felemelésének történetéhez. Akkor Indra szeretett volna bocsánatot kérni Krisnától, Krisna eleinte nem fogadta el, és akkor Surabhi Tehén volt az, aki Krisnának egyik bensőséges híve, és akkor az ő segítségével kapta meg Indra azt, hogy az Úr egyáltalán szóba álljon vele, és akkor ezeket a helyeket, ahol ezek a részei történtek, szintén meglátogattuk. És a legmegdöbbentőbb dolog, én azt hiszem, hogy ez is egy mai csoda volt, vagy egy mostani csoda, hogy nem csak, hogy végigmentek a gyerekek, és ráadásul ők is mezitláb tették, ami egy még komolyabb felajánlása a tiszteletnek, hanem, hogy az út végén egyetlen egy vízholyag, egyetlen egy sérülés nélkül értünk végig. És tapasztalhattuk azt az isteni védelmet azon a napon, amit más módon nem lehet megmagyarázni.
Nagyon-nagyon különleges, nagyon szép történet. És
részt, hogyha belefér, hogy a Govardhan-hegynek az északi csücskén helyezkedik el Radha Kunda, ami a legszentebb, az univerzum legszentebb helye. Ez egy gyönyörű tó, ami az Isten szeretet nektárjával van feltöltve, és abban nagyon-nagyon különleges szerencsében lehetett részünk, ami az ember élet tökéletességét jelenti, hogy megfürödhettünk ebben a tóban.
Csodálatos. Egy kicsit földhöz ragadtabb kérdésem van még, hogy milyen hatás várható a gyerekek testi, szellemi és lelki fejlődésére? Tehát ez ugye eléggé szokatlan, hogy ilyen általános iskolás gyerekek ilyen zarándok úton vegyenek részt, legalábbis magyar gyerekek részéről. Hogy mit vártok, tehát ugye ezen a három szinten mit vártok a gyerekeknél?
Hát a lelki fejlődésükben már ott az út során is láthattuk, hogy nagyon-nagyon komoly hatások voltak. Biztos vagyok benne, hogy ez egy életre szóló élmény lesz, ami fogja őket inspirálni a Krisna tudat mélyebb gyakorlatába a későbbi éveik során is. Ha most nézzük a szellemi oldalról, még nagyon sok minden dolgot tanultak, világot láttak, a legtöbbjük az most repült először, olyan környékeken fordultak meg, ahova amúgy, hogyha nincs ez a különleges kegy, hogy részt vehetünk egy ilyen zarándoklaton, akkor biztos, hogy nem jutottak volna el a saját életükbe. Akár anyagi hátterét is nézem ennek. És aztán nagyon sok olyan élménnyel gazdagodtak, ami fogja őket segíteni. Önállósodtak, világot láttak, talpra esettebben jöttek haza, és ezeket a szüleik is tapasztalták, visszajelezték számunkra.
Köszönöm szépen az érdekes beszélgetést. Önök a Gorangát, az Indiai Kulturális Magazint hallották. Hát köszönöm még egyszer, Goranga!
Goranga!